Fabinyi Tibor vagyok, a Károly Gáspár Református Egyetem oktatója, ahol a részint a hermeneutikai kutatóközpontot vezetem, azaz értelmezéssel foglalkozó tudományágban a hermeneutika, ugyanakkor az angol irodalmat is tanítom. A negyedik évtizede először Szegeden, aztán a Kálmány és legújabban a Károli Bölcsészettudományi Karán. Tehát ez a két szakterületen irodalom és a megértés tudománya, és tulajdonképpen a teológia és az irodalom kapcsolata foglalkoztat elsősorban. A cím, amit kaptam Fekete Mátontól, nem rövid, így hangzik, hogy létrehozható-e az egyházok hagyománya és az internet vezérelt 21. századi ember között a nyelvi harmónia, Atén, Efézus, Jeruzsálem stílusai, az őskeresztény, a középkori egyház, a reformáció stílusváltozásai, az ótörzs nyelvű 21. század, tehát egy nagyon széles skálájú előadást kellene tartanom, és hát ha a Gondolkodó szeretet című sorozat hívogató szavaira gondolok, ugye így hangzik, hogy Isten személye megfoghatatlan, leírhatatlan, érezzük, tapasztaljuk valóságos létét, a Biblia kijelentése szimbólumok, illetve képesnyelv formájában mutatja meg, ami nem fogható fel tudatunkkal, másról a középkornak a nyelve, a reformáció nyelvnek a nyelve és a heidelbergi KT nyelve, és hát sokan lejáratják ugyanakkor ezt a nyelvet, és ezért arra gondoltam, hogy én most a nyelvvel fogok elsősorban foglalkozni, a megértésnek a kérdésével, és abból szeretnék kiindulni, hogy mit is mondott a híres mártír teológus, vagy mit is írt pontosabban a híres mártír teológus Dietrich Bonhoeffer a börtönből, a keresztgyermekének a keresztelőjére, Rüdiger Bétének, ebből a levélből idézek. Ma keresztjénnek keresztelnek téged. A keresztjén igehirdetés összes régi nagy igéit kimondják feletted, és Jézus Krisztus keresztelési parancsát végrehajtják rajtad, anélkül, hogy abból valamit te felfognál. Viszont mi magunk is újra a megértés kezdeteire vagyunk visszavetve. Minden olyan nehéz, távolinak tűnik számunkra. Mit jelent a megbékélés, a megváltás, az újjászületés, a Szentlélek, az ellenség szeretete, a kereszt, a feltámadás, a Krisztusnak való élet és a Krisztus követése? Igen, olyan nehéz és távoli, hogy nem merünk arról beszélni. A reánk hagyományozott szavakban és cselekedetekben ugyan megsejtünk valami újat, korszakalkotó átalakulást, anélkül, hogy ezt felfoghatnánk és kifejezhetnénk. Ez a mi vétkünk. Egyházunk, amely ezekben az esztendőkben csupán önfeltartásáért küzdött, mint a öncél lenne, alkalmatlan arra, hogy a megbékéltető és megváltó ige hordozója legyen az emberek számára. Ezért a korábbi szavaknak erőtleneknek kell lenniük, és némuljanak el. Kereszténységünk ma is két dologból fog állni, az imádkozásból és az emberek közötti jó cselekvésből. Minden gondolkodás, beszéd és szervezés a kereszténység dolgából van szülessék újjá ebből az imádkozásból és cselekvésből. Tehát eddig a levélből vett idézet. Úgy gondolom, hogy Bonhoeffernek a 20. század közepén írt sorai ma a 21. század elején, vagy már immáron második évtizedek közepén is érvényesek. Miről is beszél Bonhoeffer? Azt mondhatjuk, hogy arról beszél, hogy a nyelvvesztés állapotában vagyunk. Úgy lehet mondani, hogy nem értjük már azt a régi nyelvet, amit a régiek használtak. Van egy osztrák teológus, aki így fogalmaz, hogy az értetlenség állapotában vagyunk. Tanástalanul állunk sokszor a Biblia előtt. Elnémulunk, és példaként Zakariás főpapot hozza, aki elnémult büntetésből, mert nem értette az angyal üzenetét fiáról, keresztelő Jánosról. Mert túl racionálisan, emberi módon gondolkodott. De most erre vissza fogok majd az előadásom ma végén térni. És most arról szeretnék két modellt vázolni, hogy milyen válasz is lehetséges erre az elnémulás állapotára, az értetlenség állapotára. Az egyik a fordítás programja, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy szemben az iszlámmal, ahol közismert, hogy az iszlám vallás tulajdonképpen a Korán segítségével úgy terjedt, hogy a Korán csak azok tudják igazán magyarázni, akik az arab nyelvet értik. Ám a kereszténységben a fordítás révén terjedt az evangélium. Már Jézus idejében is ott volt az Ószövetség görög fordítása, Septuaginta. Középkorban ott volt Szent Jeromos, aki héberből és görögből lefordította a latinra a Bibliát. Ez volt a Vulgáta. 1000 éven át ez volt a kereszténység, a középkori egyháznak a nyelve. És azután, hát a reformáció nagy fölismerése a nemzeti nyelv volt. Luther, majd Angliában Tindél, Magyarországon Károly Gáspár, akik az anyanyelven adták tovább az evangélium, és azért hatott igazán az evangélium, mert mindig fordításokban adták tovább. És nagyon érdekes, hogy említettem, hogy angol irodalommal és angol teológia történettel is foglalkozom, hogy mind Magyarországon, mind Angliában a 16. század végére és 17. század elejére születik meg egy bibliafordítás, tehát 1590-ben a Károli Biblia, ami egészen a 20. század elejéig meghatározta költőink, művészek és a mindennapi hívők életét. Angliában ez először ugye Tindé volt, de utána a Jakab-kori Biblia 1611-ben, ami elsősorban William Tindé munkásságán épül, ugyanez a 20. század elejéig ez a Biblia fordítás hatott. És valóban a 20. század elején jelenik meg az az igény Magyarországon is, és az angol száz területen is, és németeknél is, hogy hát valójában újra kell fordítani a Bibliát. Szó volt arról, hogy a 20. század elején jelent meg a revideált Károli Biblia. Azt érdekességként elmondom, hogy egyszer egy nazarénus esküvőre voltam hivatalos, ugyanis egyik hallgatóm nazarénus volt, és meghívott az esküvőre, és hát megütötte a fülemet, hogy az a Biblia, amit ott felolvasnak, az ismerős is, meg nem is nekem. És kiderült, hogy Magyarországon a mai napig a nazarénus közösség még a nem revideált Károli szöveget használja. Tehát tessék elképzelni, hogy egy kis egyházi közösség a 1590-es fordítást használja, amíg ma a protestáns egyházokban azt nevezzük Károlynak, ami nem Károli. Gyakorlatilag 1908-ban több évtizedes munka eredményeképpen született meg, amit mi Károlynak nevezünk, Szász Károlyék és mások által a revideált Károly fordítás, az a mi Károlyink. És utána a 20. század derekán indult meg Magyarországon is és Angliában is egymással párhuzamosan az az igény, hogy a korábbi fordítás revideálják, de úgy döntöttek Magyarországon és angolszász területen is, hogy nem a 16. századi fordítás revideálják, hanem új fordítás. Tehát, ami megjelent először 1975-ben a protestáns egyházaknál, az egy új fordítás, időközben megjelent 1973-ban a Szent István társulatnak a Biblia fordítása, és hát Magyarország többnyire azért katolikus ország, így katolikus egyházban is egyre népszerűbb lett, különösen a második vatikáni zsinat után a Biblia. Sajnálatos volt, hogy hát eltér egymástól ugye az Ószövetség, az úgynevezett deuterokanonikus könyvek, a protestáns Biblia fordításból az újabbban hiányoznak, tehát az Ószövetségben van néhány olyan könyv, ami még a Károlyban benne volt apokrifként, mert az angol gyakabbkori Bibliában is, de a 20. század, illetve már a 19. századtól kezdve ezt kihagyták. Tóbiás könyve, Judit könyve, Makkabeusok könyve, nagyon érdekes iratok ezek, de ezek kimaradtak. A lényeg az, hogy az új Biblia fordítás Magyarországon a protestáns egyházban először 1975-ben jelent meg a Biblia tanács munkája, majd 1990-ben ez volt a új Biblia fordítás revíziója, és amint hallottuk, két évvel ezelőtt, 2014-ben a revíziója. Ez egy érdekes dolog, nem vagyok Biblia fordító, és tulajdonképpen a Magyar Biblia Társulat főtitkára, Petsuk Otto lett erre illetékes, hogy erről szóljon igazán, de azért megjegyzem, hogy elmondom, hogy 3 évvel ezelőtt egy nagy konferenciát szerveztünk a Károly Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán, ahol meghívtuk az összes Magyarországon lévő Biblia fordítás által képviselt egyházak vezetőit, tehát különböző Biblia fordításokat azok mutatták be, akik használják. Tehát voltak katolikusok, voltak ortodoxok, és különböző kisegyházakban is ugye újra fordítják még a hídgyülekezetében is a Bibliát, és hát ők is ott bemutathatták. Egyedül a Jehova tanúi által fordított új világ fordításról volt egy olyan előadó, ami külső előadó volt, de van ilyen magyar fordítás is, azt kell tudnunk, ahol például nem keresztet írnak, hanem szölöpfát a kereszt helyett. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy ez a jehovisták, akik minden auliáróban terjesztik a propagandájukat, ők végső soron szintén egy új világfordítása, egy egészen sajátos fordítás állnak elő. Majd erre visszatérhetünk a Biblia fordításokra, most inkább én arra szeretnék válaszolni először is, hogy mit jelent ez a fordítási igény. Tehát ez a fordítási igény, hogy újra és újra le kell fordítani, ez azt jelenti, hogy az emberek változnak, és az emberek számára közérthetővé kell tenni a régit. Emögött már az az igény van, ami tulajdonképpen ott van az Új Szövetségben is, hogy a régi törvényt Jézus újonnan fogalmazza meg. A hegyi beszéd nem más, mint a törvény magyarázata. Azt, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. Megmondatott a régieknek, de én megmondom nektek. Tehát rámutatott arra, hogy egy jottányi sem veszik el a törvényből, semmi sem, de rámutatott, hogy a törvény lényege nem az, amit a farizeusok képviselnek, hogy be kell tartani, hanem az Isten szeretete. Az Isten szeretete van a törvény mögött is. Tehát ezt erre mutatott rá Jézus maga egész szolgálatában. És ez a tendencia a 20. században egy teológiai irányzatban is megnyilvánult, és ez lenne az első válasz, és utána egy másik választ mutatok be. Ez az első válasz a mitológiátlanítás program. Bizonyára többen hallottak már Rudolf Bultmannról, aki a 20. századi teológiának egyik legérdekesebb és leginkább vitatott alakja. A 20. század elején Karl Barthel együtt a liberális teológia ellen léptek föl, de elvált egymástól az útjuk. Nagyon érdekes, hogy a fiatalon 20-as években ugyanazokat a gondolatokat képviselik szemben a korabeli liberális teológiával, de Bultmann egy sajátos programot hirdetett meg. Ez egy sajátos fordítási program, azt mondja, hogy a 20. század emberének a világképe alapvetően különbözik a Biblia emberének világképétől. Tehát a Biblia emberének világképe a háromszintes világkép, fönt a menny, középen a föld, lent a pokol. Ma azt mondja az elektromos áram és a tömegkommunikáció korában, nem azt a világképet használjuk, és azt mondja Bultmann, hogy meg kell különböztetni a Bibliában azt, ami korhoz kötött, és azt, ami állandó. Na most, ami korhoz kötött, azt Bultmann mítosznak nevezte. És azt mondja, hogy a Bibliában nem csak az Ószövetségben, hanem az Újszövetségben is nagyon sok olyan dolog van, ami a korabeli mitikus gondolkodásnak az eredménye. És ezért a 20. századi felnőtt ember a felnőtt kereszténység számára le kell fordítani azt a régi mitológis nyelvezetet, és a lényegre kell figyelni. Mi a lényeg Bultmann szerint? Bultmann szerint a lényeg az üzenet, amit ő kérügmának nevez. Azt mondja, a mítosz egy olyan héj, amiben bele van csomagolva, mint egy pólyába a csecsemő. Egyébként Luther használta maga ezt a képet a Bibliáról, hogy a Biblia az nem... Mi nem a Bibliában, hanem a Bibliában lévő Krisztusban hiszünk, tehát Krisztus, amit hitünk tárgya, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten, és a Biblia róla tanúskodik. Tehát ezt mondja Bultmann is, hogy a témára figyeljünk arra, hogy ez a kerügma, ez az üzenet döntés elé állít bennünket. Na most... Nem véletlenül, hogy ezt a kategóriát használja Bultmann, ugyanis Bultmann elsősorban filozófus kollégájának, a 20. század legjelentősebb filozófusának, Martin Heideggernek volt a kollégája Marburgi Egyetemen. Egymás előadását látogatták, és mint tudjuk, Heidegger az egzisztencialista filozófiát képviselte. Tehát ő volt, aki a létezésről beszélt, arról beszélt, hogy van nem autentikus lét, ami az ember beleragad, a hétköznapok unalmas sztereotíp formája, de Jézus az ő példázatai révén arra akar bennünket felszólítani, hogy hitelesen éljünk. Tehát ez a kulcsszó Heideggernél és Bultmannnál is a hitelesség, az autentikusság. És Bultmann átveszi Heideggertől ezt a kifejezést, és azt mondja, hogy Jézus nyelvezete az ő tanítási módja, és ő nem dogmákban tanít, ő nem paragrafusokban tanít, hanem képekben, metaforákban. Azt mondja, ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, én vagyok az ajtó. És itt tovább, és példázatokban, nagyon egyszerű példázatokban tanít Jézus, de ezek a példázatok meghökkentőek. Kizökkentik a korabeli zsidóságot, és az a Biblia célja, hogy minket is kizökkentsenek. Tehát egyszerűen Bultmann számára nem az a igazi botrány, ez egy hamis botrány, hogy most voltak csodák, vagy nem voltak csodák. Az igazi botrány az, hogy én nem vagyok hajlandó tudomást venni arról, hogy Jézus szava engem döntés elé állít, vagyis változtassak az életemen. Tehát ezt mondja Bultmann, és ő egészen odáig megy, és hát itt nagyon vitatottá válik az ő munkássága, hogy tulajdonképpen történelmileg semmit sem lehet bizonyítani, még a feltámadás sem, mi csak a feltámadás hitről tudunk, így tulajdonképpen ő még elmegy egészen odáig, hogy hát legalábbis a radikális követői még a feltámadásnak a lényegét, történetiségét is megkérdőjelezik. Vagyis azt mondják, hogy tulajdonképpen a hit a lényeg, és nem annyira a csodák. Tehát nekünk nem a csodákban kell hinni, hanem abban, hogy Jézus Krisztus azt akarta, hogy más életet folytassunk, autentikus életet folytassunk. Na most itt, ezen a ponton élesen elválik egymástól Barthnak és Bultmannak az útja. Barth ugyanis úgynevezett neo-ortodox tanítást képvisel, ő azt mondja, hogy igenis van jelentése a bibliai szimbólumoknak, van értelme, és ezt az értelmet meg lehet érteni. Azt mondja Barth, hogy a megértés az nem más, mint engedelmesség. A Barth teológiája, ami ugye 20-as évektől kezdve egészen haláláig, és hát mind a mai napig hat, de Magyarországon különösen Debrecenben, Erdélyben hatott, azt mondja, hogy Isten az beszél, és mi halljuk az Isten szavát, meg kell hallani, és a meghallásból, a hőrendből lesz a gehorsamkeit, vagyis az engedelmesség. Tehát ebből jön a Krisztus követés. És Bonhoeffer, akit idéztem, ő is tulajdonképpen Barth alapján írja a Követés című művében, a Nachfolge című művét, Krisztus követésen, hogy hit azt jelenti, hogy, hogy engedelmes vagyok, és hogy engedelmes vagyok azt jelenti, hogy hiszek. Tehát manapság kicsit kiment a divatból ez a szó, hogy engedelmesség. A Barthi teológia erre figyelmeztet bennünket, és ennyiben korrektívuma tulajdonképpen a bultmanni teológiának, hogy ezt a szempontot ő kiemeli, hogy nem elég a mai embert megszólítani egzisztenciálisan. Persze fontos, hogy ráirányítsuk az életének döntő kérdéseire a figyelmet, de mégis az Isten igéjének, ahogy Barth mondja, a másságát, az más, ha az Isten is más, ganz anders, totaliter alier, akkor az ő beszéde is más, és nekem is kicsit mássá kell lennem. Tehát most térek rá arra, hogy a második válasz, tehát első válasz a bultmanni program volt, ami a fordítást egészen odáig vitte, hogy mitológiátlanítani kell. Tehát olyan nyelven kell megfogalmazni, hogy ez mindenki számára érthető legyen, ne okozzon botrányt, a mai ember számára elfogadható legyen az üzenet. Barth számára azonban az Isten beszéde az elsődleges, és aki nagyon szépen szintetizálja mind Barthnak és mind Bultmannak a tanítását. Ez egy német teológus, aki aztán Svájcban élt egészen 1900 vagy 2000 1905-ben bekövetkezett haláláig, Gerhard Eberlingnek hívják. Gerhard Eberling először Bultmann tanítványa volt a Marburgi Egyetemen, és ugyanakkor természetesen Barth is hatott rá. És azt kell mondanunk, hogy ugyanakkor ő felfedezte Luthert is. És azt mondja, hogy Luther a nyelvről beszél. Miért voltak Luther korában olyan erőteljesek az ő prédikációi, és miért ma olyan erőteljes egy lutheri prédikáció, egyébként most jelent meg 2 hónappal ezelőtt a Luther válogatott műveiből az 5. kötet, ami 62 prédikációt tartalmaz, az leggazdagabb válogatás, ami eddig megjelent magyarul. Tehát azért, mert ezek a lutheri prédikációk, ezek egzisztenciálisan megszólítanak engem, Isten hangjára irányítják a figyelmet. Tehát azt kell mondani, hogy Eberling úgy kapcsolja össze Bultmannt és Barthot, hogy közben Lutherre figyel, és most itt van a fontos észrevétel, hogy a Heidegger, ez a bizonyos 20. századi filozófus, aki a Lét és Idő című művével olyan sokakra hatott, és az autentikus létről, a valódi létről beszélt, azt mondja, hogy Bultmann ott követett el hibát, hogy ő a korai Heideggerre hallgatott. Heidegger, a késői Heidegger a nyelvről beszél. Tehát ez egy új szempont, hogy Bultmann ketté választotta a mitikus nyelvezetet a lényegi tartalomtól, a kerigmától. Azt mondja, hogy a nyelvben a forma és a tartalom szétválasztható. Na most Bultmann kritikusai, nem csak Eberling, de mások is, egy francia Paul Ricoeur nevezett kritikus, és azt mondja, hogy ahogy az irodalomban sem választható szét a forma a tartalomtól, úgy a nyelvben sem. Tehát mi igazán a nyelv által létezünk, és a késői Heidegger erre a nyelvi létezésre irányította a figyelmet. Ő azt mondja, hogy nem csak arról az, hogy a nyelvet meg kell értenünk, hogy mi, hanem arról, hogy mi a nyelvben élünk, és igazán egész létezésünk egy nyelvi létezés. És itt egy gyönyörű tanulmányt, ez a Gerhard Eberling, az a címe ennek a tanulmánynak, hogy Isten és szó. Arra épül ez a tanulmány, hogy kezdetben, gondoljunk János evangélium elejére, nem volt távolság Isten és szó között, mert Isten volt a szó, az ige. Kezdetben volt az ige, a logosz. Azonban a 20. századra sajnos eltávolodott egymástól az Isten és a szó. És így fogalmaz Eberling, hogy mi ma a 20. században egy Isten nélküli nyelvi állapotban vagyunk. Ez az istentelenek szavában szava vesz bennünket körül, és igazán nem értjük, nem merünk Istenről beszélni, vagy pedig arról van szó, amit Fekete Márton is írt a program leírásról, hogy végső soron elkoptattuk túlságosan ezt a nyelvezetet. Frázissá lett. Sokszor csak a egyházi szertartásokon, istentiszteleten, temetésen, esküvőn használjuk, vagy egyesek szerint egy csoportnyelvet, gettónyelvet. Szokták azt mondani, hogy kánaáni nyelv a keresztény nyelvezete. Tehát azt csak a benfentesek értik. Hát hogyan tudunk ebből kilépni, hogy ne csak a benfenteseknek a nyelvezete legyen, hanem mindenki számára érthető legyen. Tehát ebből indul ki Gerhard Eberling, hogy először is észre kell vennünk, hogy az Isten nélküliség nyelvezete, amiben vagyunk, az Isten nélküliség szava, ez a nyelv mérgezettség szava. Ha nem tudunk Istenről beszélni, az is baj, de az is baj, ha rosszul beszélünk róla. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, ami egy paradox helyzet, hogy nagyon nehezen tud a 20. századi modern ember Istenről beszélni, és ha beszél, akkor is lejáratja ezt a nyelvezetet, ami az atyák számára sokszor annyira egyértelmű és világos volt. És az a fontos számára, hogy ahhoz, hogy eljussunk a Isten szavához, meg kell értenünk, hogy mit jelent a szó Isten. Tehát először is abból épül ki, hogy istentelenek szava, hát ez vesz bennünket körül, ma a világ az istentelenek szava, vagy csak használják az Isten szót, de ezáltal elkoptatják, sztereotippá válik. Valójában meg kell értenünk, hogy mit is jelent ez a szó, hogy Isten. A középkorban a szavak jelöltek valamit. Ebbenig azt mondja, hogy a nyelv az nem csak jelöl, hanem a nyelv történik. Az Isten az nem főnév csupán, hanem az Isten ige. Egy másik filozófus, egy irodalomtörténész így fogalmazott, lehet, hogy az Isten, mint főnév halott, ugye Nietzsche azt mondta, hogy az Isten halott, miért völtük az Isten, de az Isten nem főnév, hanem az Isten ige. Ő, aki a kezdetben volt, ő, aki volt, van és eljövendő. A vagyok, aki vagyok, amit úgy is elfölte, vagyok, aki leszek, aki voltak. Tehát az Isten történik. Hát ezt kell meglátni nekünk, hogy az Isten nem egy olyan szakállas atya, aki ott van fenn az égben, nem emberi módon, antropomorf módon kell hozzá közelíteni, hanem életünkben fel kell ismerni, hogy mikor történik az Isten. Tehát amikor találkozunk életünk határhelyzeteiben, akkor vesszük fel észre, hogy Isten történik. És ekkor tudjuk megkülönböztetni, hogy van különbség igaz és hamis szó között. Az igaz szó az gyógyító erővel bír. A hamis szó az, mint említettem, mérgez. És ha megértjük, hogy az Isten szava történik, akkor ez elvezet bennünket az Isten szavához. Ez a harmadik rész ennek a gondolati ívnek, hogy az istentelnek szava, a szó Isten, és a harmadik az Isten szava, vagy Isten igéje. Tehát mi tulajdonképpen az Isten igéje? Az Isten igéje az végső soron olyan, ami cselekszik, ami állandóan képes megújítani magát. Na most itt van a különbség a Bultmann és az Eberlingi szemlélet között. Bultmann azt mondja, hogy le kell fordítanunk a régit a mai nyelvre. Tehát meg kell találnunk egy olyan nyelvet, egy olyan médiumot, aminek segítségével a régi dolgokat megértjük. Viszont Eberling azt mondja, hogy nem nekünk kell ezt megteremteni. Mert akkor olyan helyzet áll elő, mint mondjuk Orwellnek a 1984-ben, amikor a New Speech-ek kitalálnak egy új nyelvezetet, vagy akár a Bábeltornak, az ember akar valamit építeni, hogy most akkor mindenki számára világos legyen. Hanem ha hallgatunk Istenre, ha felfedezzük, hogy az Isten cselekvő Isten, ha hallgatunk erre a szóra, akkor megismerjük azt, hogy az ő szava az cselekszik, és mint az Ézsaiás könyvében is olvassuk, nem tér hozzám vissza ülesen, hanem megcselekszi, amit akarok. Tehát az Isten szava az cselekvő szó, megcselekszi, feltöltődik, és akkor történik, ha eltalál bennünket. És erre fontos, hogy ha felismerjük, hogy az Isten cselekvő valaki, aki történik, akkor az Isten szava is akkor válik valóságossá számunkra, ha az eltalál bennünket. Akár egy ige hirdetésben, akár egy testvéri beszélgetésben, akár egy taktikus vagy örömteli eseményben, egyszerűen fölfedezhetjük, hogy az Isten szava az minket talál, és azáltal megújul. Na most, ha ezt a programot tartjuk szem előtt, hogy nem lefordítani kell, hanem én így mondanám, hogy nekünk kell valamiképpen reahangolódni erre a hangra. Tehát itt egy hang van. És mi a titka annak, hogy a Biblia oly sok nyelvre lefordítódott, sok országban, majdnem minden nyelven ismert? Azért, mert ugyanazt a hangot tudták továbbadni, meghallani, továbbadni, és ez a hang, ez az evangéliumnak az élő hangja. Azt tudtad, úgy mondja, hogy az írás az nem betű, nem törvény, hanem ott van egy hang mögötte. Tehát nekünk ezt a hangot meg kell hallani, ha ez minket eltalál, akkor életre kell. És ha ezt megértjük, hogy a Biblia, az Isten szava, az olyasmi, amire nekünk rá kell hangolódni, akkor a mi gondolkodásunk is megváltozik. A nyelv és a gondolkodás az mindig összefügg. Ha mi nagyon a saját képükre akarjuk fordítani a Bibliát, akkor az olyan lesz, mint mi vagyunk. Viszont a Bibliának mégis van egy olyan igénye, hogy az a hang, aki a Biblián keresztül szól, Isten hangja, Jézus hangja, az apostolok hangja, minket meg akar szólítani. És nagyon fontos, hogy az Isten, ha beszél, akkor nekünk válaszolni kell. Ilyen beszédhelyzetben vagyunk, és válaszolunk, és amíg válaszolunk a megszólítottságra, akkor előbb-utóbb a gondolkodásunk is átalakul. Kétfajta gondolkodás van, és ezzel szeretném zárni, hogy áttérjük a beszélgetésre. Az evangéliumokban egy epizód, aztán mindenki számára ismert, hogy Jézus a tanítványaival megy Cezária Filippi felé, és arról beszélgetnek, hogy kérdezi Jézus tanítványait, hogy ti, vagy kinek mondanak engem az emberek? Mi a válasz? Egyesek Illések, másik keresztelés, másik profétáknak. Ti kinek mondotok engem? És jól ismert a válasz, Péter szívéből szinte spontán felfakadt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez az első hitvallás, ugye? Tehát, hogy az a názáreti, ő a messiás, a Krisztus. És erre azt mondja neki Jézus, hogy boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem ember, hanem Isten lelke nyilatkoztatta ki ezt neked. De ezzel nem ér véget a történet. Mennek tovább Cezária Filippi belé, és folytatódik a beszélgetés. Miről beszélnek? Jézus az ő szenvedéséről kezd beszélni. Arról, hogy az ember fiának föl kell mennie Jeruzsálembe, az ember fiát keresztre fogják feszíteni. És ekkor Péter, az a Péter, aki szívéről spontán fölfakadt ez a vallomás, hogy te vagy az élő Isten fia, te vagy a Krisztus, ez azt mondja, hogy az nem lehet. Mit mond neki Jézus? Távozz tőlem, sátán. És ha benne gondolunk, előbb boldog, és egy kis idő után ugyanaz a Péter sátán. Egyébként a szó szerinti fordítás úgy hangzik, hogy állj be mögém, sátán, ne légy ellen, tehát állj be, ne légy akadály előttem. És most jön a kulcs szó, hogy te emberek szerint gondolkodsz, és nem Isten szerint. Körülbelül nyilván kataton antropon, katatu teu. Hát ez a különbség, hogy van emberi gondolkodás. Ez a filozofikus gondolkodás. Az emberi igyekezet, ami el akarja írni a Istent, akár Bábel tornyának építésével. Ez mindenkori, hogy mondjam, sokszor tiszteletre méltó igyekezet, hogy valami nagyot alkotni, de emberi. És a másik, a katatuteu, az Isten szerinti gondolkodás. És azt hiszem, hogy ha erre a hangra figyelünk, annak a hangjára, aki arról az Istenről tanúskodik, aki maga is hang, maga is beszél, megszólítja az embert. Ádám, hol vagy? És akkor válaszol az ember. Tehát ha mi megtanuljuk ezt a nyelvezetet, tehát egyrészt le kell fordítani, mindez igaz, mindez tiszteletre méltó vállalkozás, és ma az internet korában is különböző kísérletek van erre, van az SMS nyelv, a szótörzs nyelv, amit próbáltam utána nézni, hogy mire gondolt Marci bátyám, de gondolom, hogy a SMS nyelven jelte, hogy mai fiatalok hát mindent rövidítenek, és így kommunikálnak. Egyébként utána néztem, hogy regények születtek már ilyen SMS nyelven. Tehát azt, hogy a Bibliát SMS nyelven fordították, azt még nem olvastam, de nem tudom, talán Finnországban valahol ilyen SMS regények már születtek, tehát valójában egy ilyen rövidítés nyelvezet van kialakulóban. Ez egy nagy kérdés, hogy ezen a rövidítés nyelvezeten valójában mennyire kommunikálható mindaz, de talán még az ilyen rövidítés nyelvezeten is átjön az a hang. Hát gondoljunk arra, hogy az első Jézus követők írás tudatlanok voltak. Tehát az írás az eszköz, és ahogy az írásbeliség felfedezése volt az első nagy kommunikációs forradalom, reformációdán a könyvnyomtatás felfedezése, ma pedig a harmadik nagy forradalom, az internet forradalma. Mindegyik meghozta maga áldását, de maga, hát nem is tudom átkait, de maga korlátait is mindig megmutatta. Tehát azt hiszem, hogy a mai internet vagy szótörzs nyelvi korszakban is lesznek olyan sikeres, nem emberi, hanem felülről jövő kísérletek, amelyek ezt a hangot képviselik, amelyet meg kell hallanunk, amelyre rá kell hangolódnunk, és amelyet engedelmesen kell követnünk. Köszönöm szépen!